Boldog új esztendőt kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Január 1-én az év első világszámával várom Önöket. Azt hiszem, hogy izgalmas műsort ígérhetek, mert hogy szilveszterezni fogunk a világ körül. Hallhatnak majd ősember szilveszterről, az acapulcói szilveszterezés csodáiról, a diszkóról, ahová Madonna is járt, és sok más izgalmas élményről is beszámolok Önöknek. Érdemes lesz velem tartaniuk 2022-ben, és most is. Azt hiszem, hogy azért meglehetősen hosszú ideje már Önökkel vagyok, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon örülök annak, hogy az Inforádió kezdete óta lényegében most már 21 éve a világszámmal köszönthetem Önöket, és izgalmas élményekkel szórakoztathatom, meg hát persze tanulságképpen sok-sok érdekes, fontos tudnivalóval is tájékoztathatom Önöket. Az biztos, hogy a szilvesztereket mindig imádtam, és réges-régen még, amikor felköltöztem Sopronból Budapestre, akkor itthon szilvesztereztem, gyakran a rádiónak a szilveszteri műsorába is vállaltam valamit, néha ügyeletes riporter is voltam, de hát helyi budapesti bulikba is elmentem. Bevallom őszintén, hogy nekem főleg kudarc élményeim voltak még akkoriban. Hát fiatal gyerekként nem volt olyan társaságom, mert Sopronban voltak a haverjaim, akikkel elmehettem volna bárhova, úgyhogy előfordult, hogy a Vörösmarty téren sétálgattam, és hát egy petárdát dobtak jobbra-balra, az engem egy picit zavart, úgyhogy nem éreztem túl jól magam. Aztán voltam olyan buliba, ahol a ruhatárból a kabátokat ellopták. Volt olyan, hogy szerelemféltésből verekedés tört ki az egyik helyen, és a rendőrség is ott szilveszterezett, pedig nem gondolták korábban, hogy oda jönnek. Aztán volt olyan szilveszteri este is, amikor vihar tört ki, és a tűzijátékot nem lehetett látni a köttől, utána meg elkezdett esni az eső, úgyhogy azt hiszem, hogy nem véletlenül voltam a 90-es évek végén olyan hangulatban, hogy azt mondtam, hogy na, mostantól külföldön próbálok meg szilveszterezni. Hát nyilvánvalóan, akinek tenger sok pénz áll rendelkezésére, az ott szilveszterez, ahol akar, de hát nekem meg kellett szerveznem, hogy utazásirodákkal, légitársaságokkal, vagy bármilyen más módon, vagy barterba, vagy valamilyen módon eljussak, és hát ekkoriban még azért szilveszterkor is lehetett. Tehát ma már ugye minden Instagram meg Facebook sztár az próbálkozik az utazási irodáknál, meg a különböző légitársaságoknál, szálláshelyeknél, hát ma már nehezebb bármit is megoldani, de most meg kialakult a kapcsolatrendszerem azért az elmúlt 20-30 évben, viszont akkoriban még meg lehetett például egy acapulcói szilveszterezést is barterba oldani, és hát lényegében a célt az azt határozta meg, hogy hova tudtam elintézni azt, hogy szilveszterezni elmenjünk, és Acapulco volt például, ahol az ezred fordulót köszöntöttem, bár persze tudom, hogy nem 2000, hanem 2001 a forduló, és a többi, de most a tudományos dolgokat itt engedjük el, és nézzük meg azt, hogy mi történt 99 szilveszterén Acapulcóba. Hát először is még korán sem volt annyira veszélyes a hely, mint mostanában, mert azért a mexikói különböző kartelek, bandák rengeteget háborúznak, úgyhogy volt olyan időszak, amikor azt mondták, hogy már Venezuela Caracas fővárosát is megelőzi a veszélyességet tekintve, de minden esetre még a 90-es évek végén egy buli hely volt, egymást érték a diszkók, volt az izgalmas kis Party Beach diszkó, rengetegen ott voltak, az Enigma pedig annyira legendás volt, hogy az amerikai sztárok Kevin Costner vagy Madonna is gyakorta felkeresték. Az acapulcói öböl lényegében, ahol Acapulco van, az öböl egyik végén van az egyik nagyon híres diszkó, ha a másik végén a másik nagyon híres diszkó, és közben is rengeteg parti szórakozóhely, meg szállodák persze itt a tengerparti részen, és az öbölnek a két száránál, ugye a patkónak a két végénél pedig magasodik egy kis dombocska, és annak a tetején is épületek, szállodák, meg diszkó. Hát hatalmas tomboló élet van Acapulcóban, senki nem unatkozik. Hozzáteszem, akkoriban akartam egy piramist megnézni, hát ezen az oldalon nem nagyon vannak piramisok, az egyikhez elmentünk, aztán valahol egy két méteres betonmagaslat mögött ott volt valami rómszerű dolog, de hát lényegében elpazaroltuk azt a napot értelmetlen Acapulcóból bárhova menni, ott kell maradni Acapulcóba, és élvezni kell a tengerpart hangulatát, meg az all-inclusive szállodák által nyújtott szolgáltatásokat. Hozzáteszem, rögtön az első nap ellopták a kis all-inclusive szolgáltatások igénybevételére jogosító karszalagomat, aztán utána az utolsó nap meg visszatették, úgyhogy valószínűleg a személyzet valamelyik derék tagja volt az, aki ezt használta. azt, hogy hogyan lehet ellopni, hát úgy lehet ellopni, hogy én mindig is ideges voltam, amikor állandóan rátapad a csuklómra valami, és akkor éjszakára így levettem, és egyszer elfejtettem reggel visszavenni, aztán amikor a reggeliző helyről följöttem, akkor már nem volt ott, úgyhogy elég hamar elhussantották. Minden esetre azóta azt csinálom, hogy mindig eleve szólok, hogy ne túlságosan szorosra csinálják, és akkor effektíve nem is lesz gond abból, hogy nem tapad úgy rá a bőrömre, ami engem idegesít. Hozzáteszem, így is megoldottam egyébként, tehát aki turistának, vendégnek néz ki, vagy van egy szobakártyája, azzal azért nem szoktak szórakozni arra felé, mert hát amúgy is laza a hangulat, bár hozzáteszem, ez a lazaság azt is jelenti, hogy mondjuk amikor megpróbáltam, hogy milyen is az izgalmas kis parasailing, vagyis az, amikor ejtőernyővel húznak a motorcsónakról, és kértem, hogy a fotókat küldjék el, hát persze nem küldték el sose, tehát ilyenek azért benne vannak a pakliba, hiába fizetted ki előre. Azzal együtt egy mexikói kirándulás azért tanulságos. Mexikóvárosban szállt fel a repülőgépünk, soha nem felejtem el, hogy olyan szinten fényár fogadott alul, hogy nem is értettem. Hát én azt olvastam korábban, hogy azért Mexikóban, főleg Mexikóvárosban nagyon sokan szegények, hát ehhez képest azért villany van bőséggel. Hihetetlenül nagyvárosról beszélünk. Volt olyan időszak, amikor a környező területekkel együtt, mint egy 30 millióra is becsülték az itt élők számát. Hát azért szerintem ez egy picit túlzás, de az biztos, hogy 20 millió fölötti óriás metropoliszról van szó. Ami azért érdekes, mert eredetileg egy tó volt ott, és a tó környékére építkeztek. Aztán olyan sokan építkeztek, meg olyan sokan ide települtek, hogy a tó teljesen kiszáradt, és akkor a tómederbe is már építkeztek, és aztán lényegében a tó partszakaszánál, ahol a hegyek magasodnak, az is beépült, és aztán próbált tovább terjeszkedni. De az kétségtelen, hogy Mexikóvárosban vannak azért kemény helyek. Amikor leszállt a repülőgépünk, akkor mi a buszpályaudvart kerestük meg, és ott felszálltunk egy olyan úgynevezett távolsági VIP buszra, mert többféle autóbusz van, van egy, amit mindenki használ, és rendkívül olcsó, és elvisz Acapulcóba, vagy Cancúnba, vagy bárhova máshova, ahova éppen menni szeretnénk mi Mexikóvárosból, és van egy olyan, ahol biztos, hogy van ülőhelyünk, jó kényelmes, és mellette a fogyasztás is korlátlan, hátul van egy nagy hűtőláda, és abból kivehetjük az üdítőket, és bármennyit ihatunk, és még WC is van a buszon, és tipikusan lehet is használni. Hát tudom jó, hogy nálunk is a magyarországi bérelt buszokon is van mosdó, csak hát nem merjük használni, mert úgy néz ránk a sofőr, mint a gyilkosokra szokás, hogyha be akarunk menni, tehát igazából csak végszükségnek van ott. De itt nyugodtan lehetett használni, és viszonylag jó sebességgel, korrekt utakon el lehet jutni mondjuk Mexikóból Acapulcóba. Hát nem azt mondom, hogy gyorsan, de ez talán 5,5 óra lehetett az út, úgyhogy nem volt olyan vállalhatatlanul hosszú. Ami még nagyon érdekes volt, hogy az érkezés után tényleg rögtön bele kóstoltunk abba, hogy micsoda bulik vannak itt, mert hogy már kezdett sötétedni, és fellőttek egy Batman jelet az égre, aztán kiderült, hogy ez a Bacardinak a reklámja, itt van az egyik nagy gyár, a lerakatta meg rengeteg turista, úgyhogy úgy nézett ki az egész, mintha éppen a nagy szuperhőst hívná valaki, mert segítségre vágyik. Az ételek tényleg fantasztikusan jók voltak, és nem is lett tőle hasmerésünk, tehát nem olyan volt, mint Egyiptomban, ahol 10 turistából 9-et elér a fáraó átka, ahogy a hasmerést, meg a hasmerés rohamokat nevezik errefelé viccesen az idegenvezetők, úgyhogy pazar volt az étkezés, és általánosságban Mexikó olcsó, még egy magyar pénztárszával nézve is. Ha autót szeretnénk bérelni, vagy taxizni akarunk, vagy a szolgáltatásokat igénybe venni, akkor azt tapasztaljuk majd, hogy a szolgáltatások közül jó pár olyan van, aminek a színvonala azért erősen kétséges, ugyanakkor az is olcsó, és van olyan, ami meg viszonylag jól működik, és az is emberi áron megkapható. Körülbelül olyan 30-32 fok lehetett délután, hatalmas hajófelvonulással ünnepelték, hogy hamarosan majd beköszönt az új esztendő, szilveszter napján kisebb-nagyobb hajók, csónakok, minden tülkövel felvonultak az övölben, és akkor integettünk nekik, ők meg visszaintegettek, és akkor mindenki boldog volt. Bár, hogy visszaintegetnek, azt csak az igazán közel haladó kisebb csónakok esetében láttuk, a nagyobb hajóknál csak gondoltuk, vagy reméltük, hogy ők is így köszöntenek minket, de hát a duraszó épp elég volt köszöntésnek. És aztán strandolással, napozással telt addig az idő, amíg aztán a naplementében el nem készültek a kötelező fotók, és utána mindenki készült arra, hogy valami szórakozó helyen majd élvezi azt, hogy milyen fantasztikus szilveszteri bulik vannak itt Acapulcóban. Mi úgy döntöttünk, hogy a tengerparton fogjuk köszönteni a többiekkel együtt az új esztendő beköszöntét, és így is történt. Egyébként mindenki levonult ide, akinek nem volt valami foglalása valamilyen menő helyre, és természetesen a kötelező visszaszámlálást valaki elkezdte, a többiek is úgy gondolták, hogy na most talán mostanában lehet évfél, elkezdtünk visszaszámolni, és utána következett a pezsgődúrogtatás, meg az éjjelzés, meg a kis minitűzi játékok fellövése az égre, és gyakorlatilag ez körülbelül ilyen 10-15 percig tartott, utána pedig visszavonultunk, és elhatároztuk, hogy elmegyünk valami kellemes szórakozó helyre a híres nagyok közül. Hát volt az Andromeda, meg az Enigma, azt hiszem talán ezek voltak a leghíresebbek. Mi az utóbbi mellett döntöttünk, és el is indultunk. Majd érkezéskor rögtön elvitték az autónak a kulcsát, mondták, hogy majd akkor ők leparkolnak, adtam a borravalót, és hát mentünk is volna be, csak a biztonsági őr közölte, hogy sajnos a fotós barátom nincsen megfelelően felöltözve, mert hogy rövid nadrágban tilos a belépés. Hát elszegyeltük magunkat, visszahozattuk a kulcsot, visszamentünk az autóval, vett fosszúnadrágot, visszamentünk, mert pont a másik a patkó másik lábánál volt a szállásunk, tehát mondtuk, hogy már pedig oda akarunk menni az Enigmába, mert hogy a Madonna is oda járt, és pazar a kilátás egyébként az üvegezett diszkóból az acapulcói öbölre, hát csodálatos környezet, ide elmegyünk. Vissza is mentünk, mondtuk, hogy oké, akkor most már itt van a hosszúnadrág, mondta az elég biztonságért, hogy nagyon jó, de újatlan trikóban sem szabad bemenni. Na most már éreztük, hogy azért van benne egy kis plusz faktor, hogy nem mondta elsőre ezt a kettőt, de ezen is túltettük magunkat, egyszer élünk, visszamentünk, megint átöltözést, és most már úgy felöltöztünk, hogy gyakorlatilag bármire mehettünk volna keresztelőre, temetésre, úgyhogy így érkeztünk meg erre a fantasztikus új év köszöntő partira, és hát egy hagyományos diszkó volt egyébként, tehát semmi extrával vagy műsorral nem készültek, csak méredrága belépővel, libériás inassal, aki elviszi az autót, és jó drága italokkal. Ellenben a kilátás tényleg fergeteges volt, és a zenék is jók voltak, úgyhogy itt mulatoztunk hajnalig, aztán szépen visszamentünk a szállodába, másnap pedig tovább élveztük a fergeteges acapulcói hangulatot. Részt vettem egy jetski versenyen is egyébként, ami nagyon érdekes volt, mert a turistáknak rendezték, és hát félelemből nyertem meg, mert hogy attól tartottam, hogy ha elmegy mellettem egy másik jetskiző, akkor biztos beleborulok a vízbe, úgyhogy inkább padlóig húztam a gázkart, és így sikerült ezt a diadalt elérnem. Hozzáteszem, rengeteg ilyen izgalmas turista szórakoztató verseny, meg látványosság volt még Acapulcóban, de a tengerparti részen, magában a városban, így a történelmi nevezetességeket, ha valaki keresi meg a piramisokat, akkor pont a másik oldalra kell, hogy menjen Cancún környékére, a karibi részre. Itt is voltam, itt még fehérebb a tengerpart, hiszen Acapulcóban inkább barnásos a homok és a buli hangulat miatt érdemes idejönni, Cancúnban pedig maga a tengerparti rész is hófehér, bár nem annyira vakítóan fehér, mint a Maldív-szigetek apró gyöngyszemei, meg a hullámok is nagyobbak, de attól még pazar partok vannak itt, ugye a Playa Carmen talán a leghíresebb, és 220 kilométerre van, ezt megjegyeztem, a Chichen Itzai piramis, a leghíresebb olyan piramis, ami itt a mexikói területeken található, és viszonylag éppen megmaradt, meg a környéke is, úgyhogy ha ide ellátogatunk, akkor akár felismertünk a piramis tetejébe. Bár hozzáteszem, többször volt, hogy korlátozták, hogy kívül most már nem lehet felmenni, csak belül, stb. Tehát mindig vagy fel lehet, vagy nem, ez időről időre változik, ahogy tapasztaltam. Én még fel tudtam menni kint is, bent is, és a külső résznél ott középre kirattak egy kötelet, és hát annyira a lépcsők így lefelé lejtettek, hogy kellett is az a kötél kapaszkodni, és amikor fönn voltunk, akkor pedig láttuk, hogy egy dzsungelszerű rész van jobbra-balra körülöttünk. Hát nem olyan dzsungel, mint amikor tényleg Afrika közepén egymást érik a liánok, pláne nem olyan, mint az Amazonasnál, ahol áthatolhatatlan, sűrűségű, hatalmas növénysereg van, hanem ilyen tipikus mexikói dzsungel, hogy szúros növények, néha egy kis kopárterület, aztán megint vagy 20-30 növény, tehát inkább így a sivatagos köves rész, meg a buja növényzet egymást váltogatta. Megnéztünk még Jaguar templomot, meg sok minden mást is, meg olyan helyet, ahol állítólag annak idején még a maják is fociztak. Persze ott életre halálra ment, úgyhogy az jobban motiválta az embereket, mint a havi 10 milliós fizetés. Azzal együtt a mexikói kirándulás tényleg és új évköszöntés nagyon jól bejött, úgyhogy elhatároztam, hogy a következő évre is szervezek valamit. Megpróbáltam egy ausztrál túrát, de nem jött össze, és az utolsó pillanatban döntenem kellett, hogy na akkor hova menjek olyan helyre, ahová mondjuk el tudok jutni, és van hozzá szponzor is. És az egyik szponzor az Ausztrália miatt, az egy ruhákat gyártó cég lett volna, és azt mondtuk nekik, hogy ausztrál környezetben forgatjuk, fotózzuk a katalógusukat. Ennek megfelelően készültünk, csak hát Ausztrália nem jött össze, mert akkor nem kaptam még vízumot. Egyedül a világ egyetlen országa Ausztrália, ahonnan kétszer visszadobták a vízumkérelmemet, aztán harmadszorra meghívtak. Ez is egy érdekes történet, de most a szilveszterről nem esélek, nem arról. Úgyhogy minden esetre Ausztrália helyett Venezuela lett a célállomás, és elhatároztuk, hogy ha már viszont ezt a biznisz nyelvbe ütöttük, akkor keresünk egy olyan helyet, ahol hasonló környezet van, mint Ausztráliában, hogy ezt a katalógust meg tudjuk csinálni. Nos, meg is találtuk Margarita szigetét, La Restinga kiszáradt lagunáját, és ez hasonló volt, mint a nagykora, az által meg az ausztrál területek. A valóságban is ilyen volt, tényleg pazar vidék, egy kis sziget Venezuela lábainál, Venezuelához tartozik, és üdülőparadicsom egyébként, bár hozzáteszem, azért a szállodák mondjuk nem olyan dubai 5 csillag pluszosok, de emiatt nem is szállodában szálltuk meg, hanem egy kis apartmanban. Közel volt a strand, tudtuk élvezni a napsütést, és azt, hogy kellemesen meleg idő volt. Caracasból indultunk, annyira veszélyes Caracas környéke, hogy ott jártunk kor, szilveszter és karácsony között 144 ember halt meg a banda háborúban. Tehát ez pontos adat, mert a helyi újság is lehozta meg, utána a világsajtót nagyjából bejárta, nagyon kemény. Azt mi is tapasztaltuk, hogy gépisztős őr vigyázta a szállodát, és éjszaka a dupla ajtót bereteszelték, tehát nem úgy működött, hogy csak este 10 után még úgy kimászkálunk. Nappal pedig szinte szaladva közlekedtünk, mert tartottunk attól, hogy úristen, mi lesz, de nem volt semmi. Sétálgattunk Caracas főutcáján, aztán átmentünk Margarita szigetére, ahol már nyugodtabb volt az élet. Hozzáteszem, egy helyi magyar hölgyel beszélgettünk, még a II. Világháború idején kerültek ki, és már a szülei, ő fiatalabb volt, és a gyerekének a kakis pelenkáját kilopták az autóból, amíg beszélgettünk, pedig egy pláza parkolója mellett voltunk. Úgyhogy gyakorlatilag azért az állapotokat ez is mutatja, meg az is, hogy Margarita szigetén is jó pár élelmiszerboltnál, de nem ilyen hatalmas áruházakat kell elképzelni, hanem egy kicsi boltokat is, fegyverrel állt a biztonsági őrt, hogy minden rendben legyen. A La Restinga lagunájánál, amikor fotóztunk, akkor hát elcsúsztunk egy kicsit, mondták, hogy éjszaka lehetőleg ne közlekedjünk, tehát ezzel együtt már beesteledett. Amikor visszafelé jöttünk a lagunáról, ugye gyalog jöttünk és mentünk vissza az autóig, mert hogy ez a laguna lényegében olyasmi, mint a Maldív-szigetek, csak még izgalmasabb abból a szempontból, hogy lényegében korall állatkák megkövesedett maradványain sétálgatunk, és vannak még növények is így belenőve a korallba, de nem ilyen pálmák meg hasonlók, hanem inkább kaktuszfélék, tehát tényleg, mint egy mexikói sivatag, hófehér homokkal. Nagyon klassz az egész laguna. És jöttünk visszafelé, és egy hölgy, egy indián nő is jött velünk szembe, és ilyen hatalmas, nagy 30 centis macsetával a kezében, úgyhogy gondolom azért ő is meg tudja védeni magát, hogyha kell. Mindenesetre elértünk az autóig, akkor már beesteredett, és amikor vissza akartunk menni a szálláshelyre, egyszer csak három olyan 18 forma siheder elénk ugrott, és eszembe jutottak a szavai a helyi embernek, aki mondta, hogy ha ilyen eset előfordul, akkor padlógázzal tovább kell menni, mert különben jó esetben csak az autót meg az értékeket veszik el, és talán életben maradunk. és nagyon megijedtem, hogy most mi legyen, mert nyilván, ha az ember ilyen szituációba kerül, akkor azért nem úgy működik, hogy persze csak úgy kockáztatom, hogy elüssek egy embert, bármilyen rossz szándékkal is közeledik, hát ahhoz azért kell egy lelki erő. Nem is akartam elütni, úgyhogy olyan közepes gázt nyomtam, el is ugrott, és mentünk tovább, és gond nélkül megérkeztünk a szállodába. Úgyhogy összességében szerencsére Venezuela kellemes élményekkel fogadott minket. Maga a szilveszter, az lényegében egy ősember szilveszter volt. Elmentünk egy olyan helyre, ahol a Frédi és Béni világát idéző maskarákat lehetett felvenni. Ha nem vittünk magunkkal, akkor adtak, plusz adtak nagy műanyag bunkót is, azzal püfölhettük egymást hajnalig, meg finom sztékeket falatozhattunk, és persze a szokásos diszkózene sem maradhatott el, úgyhogy ősember szilveszteren voltam Venezuelában. Hát lényegében 15-16 kalandot azért el tudnék mesélni önöknek, úgyhogy gyakorlatilag egy 8 órát szerintem ki tudnék tölteni, emiatt hát válogatnom kellett, hogy mit mesélek még. Elhatároztam, hogy a New York-i szilvesztert azt mindenképpen elmesélem, mert ez ugye ismert, híres szilveszter, mert hogy a Times Square-en szilveszterezni, jaj, de jó, amikor a fejünk fölött hirtelen a felhőkarcoló tetején elindul az üveggömb, és kiborulnak fölénk a kívánság szettik, az tényleg olyan, hogy ismert az egész világom. Hát azért nem olyan egyszerű itt szilveszterezni. Ha a Times Square-en akarunk szilveszterezni, akkor a legjobb opció, hogy összeszedünk mondjuk 3 és 10 millió forint közötti összeget, de inkább egy tízest, és van a Times Square-en olyan szálloda, ahol az éttermében foglalhatunk jó előre helyet, és partnerünkkel együtt kényelmesen nézhetjük az előadásokat, meg a tűzijátékot, és elfogyaszthatunk egy pazar vacsorát, meg utána koktélozhatunk. Ennek az ára az utazással együtt, meg azt gondolom, hogy hát előtte, utána azért csak ott alszunk pár napot, stb. Szerintem kényelmesen kijön 10 millió forintból, úgyhogy különösebb aggodalom nélkül ezt megugorhatjuk, hogyha ennyi pénzt rászánunk. Hát én nem szántam rá gyakorlatilag szinte semmit, mert a légitársaságtól szereztem repülőjegyet, és elhatároztam, hogy ugyanúgy, mint a többiek, kimegyek a Times Square-re gyalog, és hát valami csak lesz. Azt persze tudtam, hogy jó előre gondoskodni kell arról, hogy időben odaérjek, úgyhogy nagyjából egy nappal előtte már kinéztem, hogy mégis mi a helyzet, és láttam, hogy gyülekeznek már az emberek. Tehát 30-án már voltak, akik ott letáboroztak, főleg japán turisták, nekik azért megvan ahhoz az edzettségük, hogy kibírjanak úgy akár egy 18 órát is, vagy még többet, hogy ne legyen gond azzal, hogy most hogyan, mikor megyek mosdóba, meg hogyan, mit iszok. Aztán folyamatosan gyülekeztek már hajnalban tovább az emberek, és lényegében 2-kor betelt a tér. Jó magam egyébként viszonylag közel egy zárt zónában laktam, azért mondom, hogy zárt zónában, mert olyan sok turista volt, nagyjából 10 millióan voltak, plusz a New York-i állandó lakosok, 10 millió turista érkezett, hogy a Fifth Avenue és egy másik utca között mindent lezártak, és csak azok mehettek be, akiknek vagy szállodafoglalásuk volt oda, vagy pedig igazolni tudták, hogy ott laknak. A Fifth Avenue-n, az 5. sugárúton úgy hömpölygött a tömeg, hogy nem, hogy autók nem tudtak közlekedni, hanem a gyalogosokat is rendőrök próbálták meg irányítgatni, hogy egyáltalán elférjenek. Iszonyatos tömeg volt, és előző nap én azt láttam, hogy elmentem a New York Múzeumba, ahol a hatalmas gömb ott volt, amit majd föltesztek a felhőkarcoló tetejére másnap, és fullon volt már kíváncsi cetlikkel, úgyhogy ilyen mellékgömböket is lehetett már tölteni. Én is írtam kívánságokat, és elkészültem erővel, és felkészülni próbáltam, hogy másnap oda menjek. És elhatároztam, hogy jókorán oda megyek, és én 3-4 óra körül oda mentem már a belső zónához. Aztán kiderült, hogy hát esélyem nincs, mert már 2-kor lezárták lényegében a Times Square-nél a gyülekezést. 60 ezeren férnek el nagyjából, tehát az nem túl sok a belső területeken, és ilyen karámokat alakítanak ki, vasrácsokkal elválasztanak privilegizált területeket, és akkor az egyik helyre mondjuk a, nem tudom, állami tisztviselők mehetnek a hozzátartozóikkal, a másik helyre az Amerikai Egyesült Államok hadseregének tisztjei, meg a veteránok és a családtagok, a harmadikban megint mások, és akkor a privilegizált karámokon kívül, leghátul, meg bárki összegyűlhet, de már 2 órakor ez a nem privilegizált rész, ez fullra betelt. És hát 4 órakor láttam, hogy ebből baj lesz, mert hát nem fog tudni hova menni. Szerencsére engem átengedtek az külső kordonon, mert hogy a szállodám az ugye másik oldalon volt, és emiatt el tudtam indulni, és össze barátkoztunk ott egy ilyen veteránokból álló kis csoportosulással, nagyon sokan voltak, egyszer csak kinyitották az egyik karámot, és akkor itt szépen belehömpölyögtem velük együtt. Nagyon szép dolog volt, délután 5 óra, és a karámból se kisebben menni nem tudtunk, inni nem lehetett, vécés sehol, mindent bedeszkáztak, a biztonság óriási volt, emiatt gyakorlatilag nem lehetett semmihez hozzájutni, és szépen ott a többiekkel együtt iszonyatos hidegben kivártuk, hogy történjen valami. Hát 5 és 8 óra között gyakorlatilag semmi nem történt, és 8 órakor elkezdődött a műsor, 8 óra 00 perckor fellépett az első híresség, és hát valóban Miley Cyrus, Hannah Montana olyan közel jött el hozzám, hogy a fehér bundás kellett, lehet, hogy talán meg is tudtam volna érinteni. Minden esetre fergeteges előadás, aztán megint 35-40 perc szünet. Tehát élvezetes volt az a pár perc, de igen, meg kellett érte szenvedni. Hát gyakorlatilag 5-től éjfélig úgy inni se lehetett, hideg is volt, fújt a szél, fújt, dermesztő volt úgy áldogálni végig. Még egyszer nem csinálom végig itt csak. Vagy összeszedek valamiképpen a lottón, vagy nem tudom, annyi pénzt jött, megnézem egy szállodából, vagy pedig hát nem tudom, nagyon nagy motiváció kell, hogy én oda még egyszer kiálljak. És éjfélkor jött el az egésznek a csúcspontja, előtte megint csak 2 híresség, de tényleg ilyen brutál nagy világsztárok léptek fel, de mondom, rövidek voltak az előadások. Tehát nem az volt, hogy 8 órától már elhussant az idő, mert annyira tomboltunk a fantasztikus előadásokon, hanem mindig volt valami 15 perces, ha szerencsém volt 20 perces valami, szóval 40-45-50 perc meg semmi, csak a CNN közvetítését lehetett hallani néha, amikor kikapcsoltak ide a Times Square-re. És hát lényegében évfél volt ez a pillanat, amikor aztán elindult a kívánságszertikkel teli gömb az egyik felhőkarcoló tetején, így elkezdett fölfelé gurulni egy kis szerkezeten, aztán a végén kinyílt, és kiömlöttek a kívánságszertik az emberekre lényegében, akik ott álltunk a Times Square-en. Jobbra-balra még több más felhőkarcoló tetejéről is kívánságszertikkel bombáztak minket. Fantasztikus pazar tűzijátékot is láttunk, és utána összeszedegethettük az apró feszniket, és megnézhettem, hogy mit kívánnak a főleg amerikaiak. Hát ugyanazt, mint bárki más, egészséget, szerencsét és jó sok pénzt, jó pénzes állást, meg szerelmet persze, legtöbben valami kis jobb állásban bízva töltögették ki a kis papírocskát. Úgyhogy összeszedtem pár kívánságot, szettit eltettem emlékbe, bár igazából véve szerint a feleségem azóta kiszórt ezeket, de attól még a kívánságok bennem élnek tovább, és aztán szép lassan haza lehetett onnan menni. Hozzáteszem, nem ilyen lassú volt azért a hazamenetel, mert amikor kiengedtek a karámból, már mosdóba kellett mennem, de nagyon gyorsan, meg szomjas is voltam, úgyhogy inkább vágtaszerű volt ez 0 óra 15 perckor, és akkor kezdtem igazán élvezni azt, hogy most már új esztendő van. Soha nem örültem még annyira új évnek szerintem, mint akkor. Kemény volt tehát a New York-i szilveszter. Hozzáteszem, a megelőző, meg az azt követő napok azért tényleg fantasztikusan érdekesek voltak, mert pazar ilyenkor New York, minden kirakat mozog, vibrál, villódzik, gyönyörű, és tényleg elképesztő az áru kínálat. A különböző vendéglátóhelyeknél is ettekkor, ugye nem volt még koronavírus járvány, hogyha van kirakat, akkor azt rendkívül ízlésesen, érdekesen berendezik. Tehát az egész olyan, hogy az utcán, ha sétálgatunk, azt is nagyon jól lehet élvezni. A Rockefeller Center előtt ott van a híres karácsonyfa, ami talán a legkiresebb a világon. Ott van a fantasztikus jégpálya, ahová persze alig lehet bejutni, ha valaki korcsolyázni akar, tehát nem úgy megy, mint a filmekben, hogy hát, ott vagyok, és akkor gyorsan korcsolyázok együtt, hanem kiállni az irgalmatlan hosszú sort azért ki kell. És a Central Parkban pedig a rögtönzött koncertek is egymást érik. Aztán január elején egy nagyon kemény hó esett ismét, hát amúgy is hideg volt, mint mondom, szilveszterkor is nagyon hideg volt, de 2-án, 3-án akkora hó esett, hogy még a járatokat is törölték. Nekem ez inkább jól jött abból a szempontból, hogy nem kellett hazamennem, és a légitársaság költségén eltölthettünk még 3 napot, plusz utána ott ismét egy járatra biztosítottak helyet. Azt hiszem, talán úgy volt, hogy 3-án mentünk volna, vagy nem, 2-án mentünk volna, bocsánat, és 6-áig ott maradhattunk, akkor több is, mint 3-4 nap volt a légitársaság költségén. Hát pazar volt ez a 4 nap, mert hogy mindent fizettek, és lényegében megnéztem még akkor Brooklynt, a Brooklyni Múzeumot, a Brooklyni Botanikus Kertet, Harlemnek egy-két helyét, tehát olyan helyekre is elmentem, ahová egy átlagos turista nem megy el. Tájföldön is többször szilvesztereztem volt, hogy az itt élő magyarokkal együtt bulisztunk, hát erről is tényleg rengeteget tudnék mesélni, de hát a műsoridőnk azért megmaradt durván egy órás, és nyilván egy órában azért ennyi élményt nehéz elmondani, ami jóval több, mint másfél évtizeden keresztül képződött a hatalmas szilveszteri partikon. Azért a Dubairól és a Bali-szigetekiről még mesélnék, meg egy másik érdekes buliról, bár ez nem velem történt, csak érdekes, hogy utazási irodák egy időben szerveztek olyan szilvesztert, amit utána meg lehetett ismételni rögtön másnap. Ugyanis a dátum vonalaknál lehetett szilveszterezni, egy fergeteges partiban részt venni, majd azt követően, miután kipihentük magunkat, mert hogy gyakorlatilag olyan délután 2-ig lehetett aludni, és akkor 2-3 óra körül át lehetett menni a dátumvonalon, és egy nappal már is korábbra állíthattuk magunkat, és újból lehetett egy szilveszteri partin utána részt venni. Hát ez nagyon érdekes, hogy itt ugye 24 órával kell oda vagy vissza, attól függ, hogy merről jövünk állítani az óránkat, és emiatt viszonylag közel van két olyan hely, ahol másnap van. Egyébként régen volt a szigetek közepén egy olyan bolt, aminek az egyik oldalán vasárnap volt, a másik oldalán meg hétfő. Aztán korrigálták a dátumvonalat, és úgy húzták meg utána, hogy a sziget egésze végül is már egy napba esett, de attól függetlenül még van két olyan sziget, hogy át lehet menni az egyikről a másikra, és akkor vagy másnap lesz, vagy egy nappal korábban, pedig gyakorlatilag fél óra az út. Úgyhogy ezt kihasználta egy iroda, csak hát persze nyilván el kellett menni odáig is, a csendes óceán kis területére, hát az is azért költség meg idő, de amikor ott voltunk, akkor már lehetett könnyen kétszer szilveszterezni. Na, de ilyen nem voltam, ellenben voltam a híres Times Square szilveszteren, ezt meséltem önöknek, a híres Acapulco szilveszteren, és Dubajban is, ami mostanában lett nagyon divatos, az itteni szilveszterezés, mégpedig azért, mert fergeteges és elképesztő tűzijátékkal szórakoztatják a nagy érdeműt. Én Las Vegasban rengeteg tűzijátékot láttam, írtam annak idején a Las Vegas-i showműsorok világáról is, volt olyan időszak, amikor szinte a fél nyaramat itt töltöttem, és azt hittem, hogy innen már nincs tovább, tehát itt tényleg olyan pazar a tűzijáték show, hogy nem lehet nagyobbat csinálni, de lehetett, Dubajban elképesztő volt a tűzijáték show, szinte mindenhonnan valamiféle görög tűz vagy rakéta indult, és volt egy alkalom, amikor az egyik szálloda épülete, aminek a tetején szintén különböző pirotechnikai eszközök voltak, kigyulladt. És úgy volt, hogy hát esetleg elmarad, legalábbis ez vetődött fel jó néhány nyugati turistában, vendégben, és bennem is ez vetődött fel. Egy helyi dubai állampolgár ismerős is ott volt, hát ez túlzás, hogy ismerős, gyakorlatilag találkoztam vele, vagy háromszor életemben, vagy négyszer, és hát megkérdeztem, hogy most elmarad a tűzjáték, és mondja, hogy hát miért maradna el? Hát turistának nem esett baja, meg helyi állampolgárnak nem esett baja, hát egy vendégmunkásnak esett baja, hát. És akkor hirtelen nagyjából ráébredtem, hogy itt azért nem véletlenül vannak a fizetések is úgy, hogy ugyanazért a munkáért attól függ, hogy melyik országból érkezett valaki, mást és mást kap, más és más összeget. Hát itt egy tűzjáték elhasztását nem indokolja azt, hogy szegény vendégmunkásnak baja lett. Hogyha egy állampolgár, akkor nyilván más lenne a dolog kinézete. Azzal együtt azért azt tudni kell, hogy dubai állampolgárok úgy lehetünk, hogyha anyánk és apánk is dubai állampolgár, tehát nem olyan egyszerű ez. Fergeteges és pazar volt a tűzjáték, és ez beárnyékolta azonban ez a szomorú eset. Minden esetre Dubajban most is rengetegen szilvesztereznek, hiszen az biztos, hogy a szórakoztató létesítmények olyan tárházát hozták létre, a végtelenített medence, ahonnan gyönyörű a kilátás a sivatagi településre, a világ legmagasabb épületen a Burj Khalifa, a Burj Al Arab a vitorla alakú fantasztikus szálloda, ami az első szállodáskönyvemnek a borítóján is szerepelt, akkor a híres Atlantis, a fantasztikus elsüllyedt kontinenst mintázó szálloda, meg annak a szórakoztató parkja. Itt nincs kaszinó egyébként, az eredeti Bahama-szigeteken találhatóban van. Ugye Saul Kersner családjának fantasztikus dolgai, és mellette pedig olyan szállodai kínálat, olyan gasztro kínálat, ami valóban egyedülálló a világon. Meg hát van sípája is egy plázában, és a plázázás amúgy is felgeteges élmény Dubajban. Itt láttam olyan hátizsákot, hogy a kisgyerek az nem cipelte a hátán, hanem egy kis távirányítóval irányítgatta, és jött utána a hátitáska. Hát azért még ezt nem találjuk meg minden általános iskolában nálunk. De Dubajban valóban bőven van program, látnivaló, és hát elmehetünk akár a sivatagba is egy ilyen beduin vacsorára, vagy ott is szilveszterezhetünk, ez is hatalmas élmény lehet. Dubaj mellett még Bali-szigetén volt nagyon érdekes a szilveszteri kalandom. Itt korábban voltak merényletek, és nagyon féltek, hogy most is esetleg a turistákat majd megcélozzák, úgyhogy gépisztolyos katona is őrt állt a szilveszteri bulin, csináltunk is közös fotót, elég laza volt, és van egy híres komplexum, úgy hívják, hogy Bali Collection, ami Nusa Duánál található a fehér homokos részénél Balinak, és itt a szilveszteri menü az finom rák vacsora volt, úgyhogy ezt falatoztuk. Aztán utána egy balinész tánc következett a szállodában, rendkívül érdekes volt ez, és szilveszter évféljén pedig kimentünk a tengerpartra, és ott mindenki vadul, a házi készítésük is rakétájával lövöldözött a tenger felé, úgyhogy nem ilyen közösségi tűzjáték volt, hanem szinte mindenkinél volt tűzjáték. Aztán a tengerparti sétával zárult az egész. Hozzáteszem, az egyik szállodánál az orosz turisták annyira jól érezték magukat, hogy a hajnali 1:30 körül elhatározták, hogy megmutatják, hogy ők milyen jó artisták, és hát valami csodával határos módon nem törték súlyosan össze magukat egyébként, amikor így egymás hátára álltak, és úgy próbáltak meg a medencéből ki meg beugrálni. Hát végigdrukkoltam, hogy ne legyen bajuk, de hát amíg eljöttem, addig szerencsére nem volt bajuk. Bali azért érdekes, mert nem csak fehér homokos tengerparti rész van, hanem mellette rengeteg kulturális látnivaló. Bár hozzáteszem, sokat esik az eső, tehát az, hogy egy hétig itt vagyunk, és ne szemerkéljen egy picit sem, az nagyon ritka, az is előfordul, hogy 4 napon át szakad. Viszont cserébe meg az őserdő mélyén megbúvó gyönyörű kis balinész templomok, ami egyébként egy ilyen hindúhoz hasonló, de egy kicsit valláskeveredés alapján létrejövő furcsa, misztikus dolgoknak tűnnek. Ezeket mind meg lehet nézni. Van egy olyan hely, ahova már majmok is beköltöztek, és az is fergeteges élménye, hogy így jobbra-balra rohangálnak előttünk, vagy éppen rajtunk a majmok. Megnézhetjük a teraszos művelésű rizsföldeket, az is pazar élmény. Tehát az biztos, hogy ez a fajta misztikum az, ami sok embert vonz Balira, tehát ez nem feltétlenül arról szól, hogy minden nap a fehér homokos parton üldögéljünk, meg hát nem is mindenhol fehér homokos a part, csak itt a Nusa Dua környékén, meg még egy-két helyen, de összességében azért a part nem annyira jó, sokaknak csalódás, akik azért jönnek ide, mert hogy jaj, Bali, és akkor tengerpart. Hát ahhoz jó drága szállodánál megszállok, akkor lesz fehér homokos rész, de összességében ez az izgalmas kis kulturális világ, ez az, ami vonzza inkább Balira, akár másodjára, harmadjára is az embereket. De egy itteni szilveszter is nagyon érdekes. Szilvesztereztem Mauritiuson is, hát itt igazából semmi nagy csoda nem történt, tehát egy kicsit így olyan volt, hogy kocintgatunk a tengerparton, semmiféle nagyobb buli nem volt, ha néha elszórva egy-két rakétát lehetett látni, de igazából hiába voltam közel a fővároshoz, nem volt ez akkora durranás, tehát nálunk Sopronban azért nagyobb tűzjáték volt a helyi focipálya mellett, amit így magánszorgalomból összedobtak a haverok, tehát magában ott nem volt ilyen tomboló, nagy, izgalmas dolog. És ha Európát nézzük, akkor a római, a londoni, meg a párizsi szilveszteri tűzjáték, szilveszteri buli, meg hangulat az, ami még izgalmas és érdekes szokott lenni. Bár hozzáteszem, egyébként most pont az van, hogy a Times Square-en azért lehetett szilveszterezni, Brazíliában a Copacabanán szintén, de az európai városok közül jó pár helyen azért elmaradtak a hagyományos szilveszteri óriás partik. De ha már óriás parti, akkor a végére legyen itt a Copacabana, mert hogy ez talán a kedvenc szilvesztereim egyike, A brazíliai Copacabanán 2 millió emberrel együtt tomboltam a fővenyen, megbutogatták óriás kivetítőkön a brazil labdarúgó válogatott világbajnokságon elért góljait. Kuroszt ettünk, spanyol fánkszerű finomságot, én kókusszal töltöttetettem, az a kedvencem. Előtte meg kesudiós hotdogot, mert hogy a hotdoghoz raktak ilyen lecsószerű valamit, és a tetejét pedig kesudióval megszórták. Hát ez nagyon jót tett neki, úgyhogy ez volt az ünnepi szilveszteri menü az utcán, és zene, szamba, tánc hajnalig, meg mindenki vitt magával egy-egy üveg pezsgőt, és locsolta egymást a fővenyen boldog-boldogtalan szilveszter éjjelén Brazíliában. Hölgyeim és uraim, egész éves kitartó figyelmüket köszönöm szépen, és most az új esztendőben remélem, hogy szintén velem tartanak majd péntekenként és szombatonként Virágszámít az Inforádióban, ne feledjék. Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is még egyszer boldog 2022-t kívánok önöknek az év első műsorában. További szép napot! Kis Robert Richárdot hallották.